Hát különleges epizódhoz érkeztünk el. Tudjátok, most Nabil vizsgáira készül, és lehet, hogy már csiripelték a madarak, hogy készül van egy olyan adás, ami egy másik ajtót nyit ki az Amerikest előtt. Eddig US Bálint rádiós ismerősömön kívül youtuberekkel beszélgettem, viszont ma nagy szeretettel vezetem fel az első énekes és dalszövegírót a műsorban. Németországban született, majd gyermek korában visszaköltözött családjával Magyarországra, jelenleg 28 éves, és már nagyon sok számos nagyvonalú projektet valósított meg. Köszöntöm az Amerikest 27. adásában Berkes Olivért. Szia, Oliver!
Üdvözlet, sziasztok! Nagyon is. 28 vagyok, azt hittem, amikor karmikus összefonódás van.
Amúgy lehetett volna megcsinálni azt is, csak ugye a hétvége fele lesz a 28. adás. Szóval a hétvége fele meg neked nem volt jó. Hát izgultam, mert nagyon, ez a leghosszabb ilyen bevezető, amit írtam, és most így mellettem is kell néznem, és izgultam, hogy jaj, az utolsó mondatot ne roncsam el.
Teljesen jóval. Köszönöm szépen.
Eléggé, még abban is különleges adás, hogy most először van az, hogy Zoom-on próbálkozunk meg felvétellel. Szóval azt el akarom mondani, hogy így a technikai gondok azok abból adódnak, hogy nem vagyok hozzászokva ehhez a technikai felállításhoz, de szerintem...
Hát még én.
Hát még te. Hogy vagy? Hogy vagy? Hogy vagy ma? Otthon vagy? És késő van?
Késő van ugyan, de én tulajdonképpen ugye 8 óra van, 1 perc múlva 8 óra van, én mostantól hajnali 2-ig vagyok a legaktívabb.
Tényleg?
Ilyen éjjeli bagoly vagyok. Hát ilyenkor szoktak, hogyha ráállok, akkor az alkotások is készülni zömében, mert engem valahogy megnyugtat az, hogy mindenki más már pihen, én meg kvázi előre dolgozom. Aha. Ez egy hülye megfogalmazás, de nekem ez segíteni szokott. Nagyon jól vagyunk, köszönjük szépen, mi is próbáljuk minimalizálni a elnézést, a kutyám néha hangosan horkol. Próbáljuk minimalizálni a mozgást, meg az, hogy itthon legyünk, vagy azt meg előtérbe helyezni, hogy itthon legyünk. Most a stúdiószobát rendezgetjük a párommal, meg így a nyári dolgokat levisszük a tárolóba, a télieket felhozzuk, úgyhogy kicsit most ezzel foglalkozunk ezen a héten.
Uh-huh. És úgy azt gondolom az ember, hogy egyébként már van stúdiód, akkor eddig más stúdiókban dolgoztál? Vagy hogy most jött egyébként ez a stúdióépítéses ötlet?
Nem volt rá idő, hogy kitanuljam kvázi ezt a szakma ezen részét, bármennyire is szerettem volna. Ugye nekem annyira hangszeres tudásom nincsen. Nem mondok ilyet, de ha változtatni tudnék a múlton, akkor azt a 10x évnyi teniszt azt elcserélném zenetudásra, vagy hangszeres zenetudásra. De ugyanakkor meg sosem kellett feltétlenül annyira a zenei teórikus hozzáértésem, mert anélkül is lehet zenét írni, és lehet, hogy ha magamból indulok ki, akkor túl képzett lennék, mert maximalista vagyok, és mondjuk a zongorán kvázi túl jól játszanék, túlságosan sok mindent tudnék a teóriáról, ami pedig a pont abból a fűszerből venne el, hogy igazából egyszerű dallamokat írok.
Aha. Egy picit ott érdekesen hangzott, amikor a teniszről beszélt, hogy elcserélnéd. Pont láttam egy interjút, amiben azért eléggé hangsúlyoztat, hogy ez egy nagy része volt igen az életednek, és hogy mekkora, hogy az volt az ilyen első törésed, azt hiszem, vagy nem tudom pontosan, hogy referáltál rá, de hogy akkor most úgy gondolod, hogy a teniszt az, hogy mégis elcserélnéd? Szerinted akkor mennyire élvezted volna? Akkor azért elég sok versenyen részt vettél, nem szóval, hogy...
Hát egy szerves része az életemnek, az biztos. Kupáim vannak, amikkel így visszagondolok, pont azokat nézem most, meg így abszolút pozitív élmény volt. Nagyon arról szólt az életem gyerekkoromban, tehát reggel, délben, este edzés volt. Gyakorlatilag az iskolai évnek a felét én teniszpályán töltöttem, nem iskolapadban. Külföldön, itthon voltunk versenyeken mindenfele, és tulajdonképpen én teniszezőnek készültem, sportolónak, és azért nevezem úgy, hogy törés volt az életemben, mert bármennyire is az volt így kitűzve egy vágyálomként, meghiúsult, mert egyszerűen egy, nem, 12 évesen még válogatott voltam, igen, és 12 után, amikor úgy nagyon megnőttek az én korcsoport béli versenytársaim, ide tartozik, ami Fucsovics Marci is, hogyha ismered.
Nem hallottam a nevét még.
Ő azt hiszem Junior Wimbledon díjas, és már a nagyokkal játszik, tehát most nem fogok neveket mondani, de ott van a top ligában. Ők nagyon megnőttek fizikailag, én meg azt az előnyt, amire szertettek, nem tudtam puszta lábmunkával, meg technikával bepótolni, és szépen lassan csökkentek az eredmények. Valahol már vágytam a tiniségre is, hogy tiniként létezzek, mert az úgy hiányolt, azt úgy hiányoltam a mindennapjaimból, aztán 16 évesen letettem a teniszütőt, és utána meg jött a zene, szépen lassan belekúszott az életembe. Nem számoltam vele, ugyanakkor meg utólag összekötve a pontokat eléggé indokolt volt az, hogy én valamilyen szinten zenéjek, mert édesanyám ugye énekesnő, meg musical színésznő. Állandóan zene szólt otthon nálunk, tehát édesanyám a konyhában Whitney Houstontól az igazi jazz albumokon keresztül nagyon jó afroamerikai zenéket hallgatott, a nővérem pedig az ő szobájában, pedig az akkor 2000-es évekbeli R. Kelly, Usher, Chris Brown dalokat, tehát mindenhonnan szólt a zene, meg influencelt a zene, és aztán elkezdtem otthon, amikor egyedül voltam, zenélgetni, klasszikusan a tusoló alatt, és egy idő után annyira kinőtte magát ez a dolog, hogy lebuktam anyum előtt, egy iskolába vezető úton, volt a Christina Aguilera-nak az Ain't No Other Man, ez volt a dal címe, ami ment a rádióban, és elindultunk otthonról, megszólt a rádióban, és valamilyen önfelett módon elkezdtem énekelni, és akkor satufék, rám nézett anyám, hogy ez micsoda, el tudom-e ismételni még egyszer, elismételtem, és akkor szerintem még aznap hívta fel a Király Viktor édesapját, a Király Tomit, hogy jöjjön át meghallgatni, és onnantól kezdve, hogy szokás mondani, the rest is history.
Nagyon érdekes, mert olyan érzésem van, hogy így megvan benned ez a tipikus ilyen interjús válaszadás, mert amiket megnéztem, ebbe ugyanezeket így elmondtad. Szóval én most így negyedjére éltem át, de nagyon érdekes a történeted. Nekem ez tökre tetszett, és amikor így többször is hallottam, már úgy ledöbbentett, hogy tényleg miből lesz a cserebogár, hogy ez hogy alakul ki. És volt ugye a mutálásod, és a mutálásról is nagyon sokat beszéltél, hogy az is egy ilyen törés volt. De nekem most az a kérdésem, hogy ugye egyre fiatalabban lesznek sikeresek és híresek az emberek manapság, pláne YouTube-on meg ilyeneken nagyon egyszerű ezt igazából így elérni, hogy te akkor szerinted, hogyha nem mutáltál volna, vagy hogyha úgy ment volna végbe az egész, hogy az a lemez kimegy, akkor milyen irányba változott volna mondjuk a végkimenete? Vagy hogy gondolod azt, hogy szerinted megbántad-e, hogy ez így volt?
Én végtelenül hiszek, szinte már vakon a sorsban, és azt tudom, hogy akkor nem érkezett volna időben a siker. Most így 28 évesen nem akarok idősnek hangzani, meg bölcselkedni, de az biztos, hogyha 16 évesen az a lemez, ami kikerül, és sikeres lesz, akkor 16 éves koromtól fogva mostanáig már lehet, hogy kiégtem volna. Mert azért a szakmán belül vannak buktatók, meg nehezítő pontok, meg szempontok, amikhez kell azért egyféle gondolkodásbéli érettség, meg életre valóság, amit a szakma által megtanulsz. Rengeteg csalódás és problémán át kell vergődnöd magad, hogy végül tényleg nyomot hagyja szakmában, azt szerintem akkor nem sikerült volna. Igazából egy fun fact még, hogy én exakt módon úgy hordtam a hajamat, mint Justin Bieber az elején, és nagyjából a vonal is az lett volna, amivel ő betört. Nyilván utólag könnyű ilyet mondani, hogy magyar Justin Bieber lehettem volna, mert nem tudom bizonyítani, nem is szeretném, de nagyjából az volt így kitűzve célként, és...
Engem érdekel az, hogy a Justin Bieber vonal az mit akar? Mármint, hogy én azt értem, hogy mondjuk mutálás előtti hang, és akkor ilyen magasabb hang. Hogy azon kívül én nekem annyira nincsen nagy zenei tudásom. Hogy itt mit kell az alatt érteni?
Hát akkoriban hiányzott szerintem Magyarországról, de miután a déli harangszó este 8-ra ér Magyarországra, így nem tudom, hogy akkor a magyar piac az készen állt volna egy ilyen imidzsre, de szerintem hiánypótló vonal lett volna az, hogy a tiniknek szóljon egy tini előadó, egy felvilágosult poppos köntösben. Tehát Justin Bieber egy abszolút pop előadó volt a legeslegelején, aztán nyilván ahogy jött a siker, és ahogyan nőtt az ő renoméja és beleszólása a szakmába, miután bármit kiadott, az tulajdonképpen arannyá változott. Onnantól kezdve gondolom, én némiképp tudatosan a menedzsmentjével, de roncsolták ezt az imidzset, hogy nem mindig ez a jó fiú vagy jó gyerek imidzse legyen, de kezdetekben nyilván az a vélhetőleg legeladhatóbb, amit ők csináltak és amit meglovagoltak. Ő egy gyerek hangú, abszolút ideális pop dalokkal, jó imidzsel, egy gyermeteg angyali imidzsel megáldott fiatal előadó volt akkor, aki nagyon tehetséges. Aztán, hogy abban mi
ezek,
lenne?
Ezek ugyanezek elmondhatók azért rólad is, mert láttam így videókat régebbről, meg láttam ilyen régebb videóklipeket, szóval ugyanúgy nagyon, nagyon, tényleg azért elismerésem és gratulál ahhoz, hogy amiket elértél eddig, mert tényleg nagyon jó hangod van, és akkor is azért elmondható rólad, hogy egy jó kinézetű fiatal gyerek voltál, szóval működött volna a Justin Bieber image, az biztos.
Köszönöm. Hát azóta most már felröppent pár kilóm, mert őszülök már. Szerekom, minden bajom van.
Bárcsak olyan szakállam lenne egyébként, én is szeretnék nagyon, csak nekem soha nem fog összejönni. Az az érdekes, hogy amikor Justin Bieber így beindult, meg amikor te is ezt kiadtad volna, akkor nem tudom, hogy mennyire ment a YouTube, és hogy nem tudom, hogy hol ment az ilyen zenék megosztása, hogy hol lettek felkapva azok a zenék. Hogy te ezt hogy tervezted annó, hogy hol fogod ezt megosztani, illetve, hogyha lett volna YouTube, akkor gondolod-e, hogy sokkal előbb és sokkal nagyobb sikered lett volna?
Fú, ez deep.
Igen.
Hát akkor a YouTube az még sehol sem volt. Azért Bieber és köztem van, hát ha jól számolom, egy 4-5 év különbség.
Igen, 4-5 szerintem.
Hát hogyha visszagondolunk, hogy csak Bieber előtt 4-5 évvel mi volt a YouTube, hát szerintem én messze voltam még attól, hogy a YouTube-on kontentet csináljak. Akkoriban a klasszikus értelemben vett kiadás még abszolút működött. A kiadó kiadta a fizikai kinyomtatott lemezeket. Valószínűleg az lett volna. Meg akkoriban talán ez a Viva, meg MTV, az nem is tudom, hogy volt-e még, vagy már itthon, de ezek a zenecsatornák voltak a legrelevánsabb fókuszpontjai a szakmának, ahova, hogy az ember bekerült, akkor kvázi már sikeresnek mondható, és amiből jönnek a fellépések, ez most átpozícionálódott abszolút a YouTube-ra. Tehát aki YouTube-on transzparensebben hozzáteszem, sikereket ér el, és ez a számokból látszik meg, abból mekkora port kavara a szakmán belül, abból lesznek a fellépések, és tulajdonképpen a hírnév is, meg a siker. Úgyhogy nem tudom neked exakt választ adni erre.
Aha. És mennyivel egyszerűbb ugye most egy fiatal gyerek, hogyha tudja, hogy tud énekelni, szóval csak felmegy YouTube-ra, és feltölt egy 10 perces munkát, vagy bármit, nem kell hozzá nagy produkció, és lehet, hogy abból lesz híres. Hogy szerintem azért kaptál volna ezen a lehetőségen valószínűleg, ugye? Gondolod, hogy úgy, ha lesz volna YouTube, akkor így ott kezded el?
Biztos, igen. Ugyanakkor meg, hát hogy mondjam, egy idő után én lehet, hogy elkedvtelenedtem volna attól, hogy hozzá kell tennem, hogy a szakmát azt ismerni kell, és valószínűleg az elején, főleg is ezért mondom azt, hogyha 16 évesen nekem, mit tudom én, Márkféle vagy SP-féle sikerem lett volna akkor, akkor azt nem kezeltem volna helyén, mert fingom nem volt a szakmáról. És tényleg ebben, miután én is tehetségkutatóból jöttem 2012-ből, nekem kellett akklimatizálódnom minimum egy évet másfelett, hogy felvegyem a ritmust, és tudjam, hogy miről is szól ez az egész. És nem vagyok benne biztos. Én megmondom őszintén, azokban a mézes-mázas sikerekben sem hiszek, amik mondjuk egy Bieber esetében volt, vagy egy Shawn Mendes, vagy nem tudom, most így out of the blue-ot kit mondjak még, de akiket így felfedeztek kvázi a YouTube-on, mert amikor Amerikában voltam egy ilyen zeneszerző táborban, akkor volt szerencsém olyan szakmabéli emberekkel találkozni, akik hosszú távon kint szerettek volna engem tartani, mert látták bennem a potenciált, csak nem tudtak elhelyezni egy olyan skatujába, ami azonnal eladható. Mert hogy én 24 voltam, amikor kint voltam, 24 évesen már a szakma elvárja, hogy te egy érett előadó legyél, és egy darab 16 éves vagy 15 éves kisfiú volt, akinek már úgy érződött kvázi a személyisége, de még nagyon jól betörhető és befolyásolható. És abban az esetben, hogyha valakit mondjuk felfedeznek a YouTube-on, ott egy olyan 3-4 éves anyagi investíció, meg jövőbelátás és mindenféle párhuzam kell, ami szerintem Magyarországon nincs meg. Tehát az, hogy valaki azt mondja rám 16 évesen, hogy én a mecénásod leszek, és belét pumpolok 20 millió forintot, és tudom, hogy ez csak az elkövetkezendő 10-15 évben fogom realizálni, de én ezt megrizikózom, olyan nincs Magyarországon szerintem.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert engem a média az mindig is megijesztett egyébként ilyen szempontból, mert mindenféle ilyen show business, ha úgy vesszük. Szóval minden, ami így kamerák előtt van. Egyedül a YouTube nem, mert ez az én produkcióm, szóval itt én alakítom a dolgokat, és nem kell senkinek úgymond eladnom magam. Annyira sok mindent hallunk egyébként így fiatalokról, meg fiatal zenészekről, hogy mondjuk úgy belepumpálják igen ezt az összeget, de hogy nem tudnak érett döntést hozni, és hogy megbánják ezt. Te szerettél volna-e népszerű lenni? Már ezt arra értem, hogy sikeres zenész, az most vegyük külön, de hogy úgy népszerű, hogy az emberek ismerjenek fel, meg ilyenek, mert személy szerint én nagyon élvezem azt, hogy az emberek tudják, hogy ki vagyok. Viszont vannak olyanok, akik csak azt akarják, hogy a kraftjukat, amiben jók, az legyen elismerve, de hogy azért ők szeretnének úgy privátban maradni nagyon.
Tehát ilyen szia típusú siker.
Aha, igen.
Nem tudom. Valószínűleg miután művészi hajlamom van, és művész embernek vallom magam, és tulajdonképpen a szakmai legőszintébb és legjobban esőbb visszaigazolása az a sikernek, hogyha az embert felismerik, írnak neki, és kvázi nyilván van tartva, mint énekes és dalszerző. Biztos, hogy a hiúságomban ez is beleszólt volna akkor, de én egyszerűen, én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy amennyire ösztönösen jött belőlem a zene 16 évesen, vagy 14 évesen, 5 évesen, hogy kvázi lebuktattam saját magamat, és igazából annyit énekeltem, hogy amikor már először megszólaltam énektechnikailag, már valamilyen fogalmam volt a dolgokról. Ezt én annyira ösztönből szeretem csinálni, a zeneszerzés is ilyen, hogy én azt mondom a mai napig, hogy nekem az a legfontosabb, hogy az emberek tudjanak a zenémmel azonosulni, és hogy én kiírhassam magamból a dolgokat, mert ez éltet. Tehát hiába van mondjuk szabad napom, vagy hiába voltunk múlt héten Almádiban a párom szüleinél, abban a lopott 10 percben, amikor az ember egy kicsikét el van magával, vagy visszavonul, vagy szundizik egy ebéd után, én akkor is mindig a zenéken kattogok. Nekem nagyon egyszerű 8-10 órát itthon ülni és zenéket írni egyhuzamban, vagy egy kevés megszakított szünettel. Így szerintem a válaszom az, hogy nekem inkább a művészeti értéke a fontos, meg volt fontos akkor is, mert így van az én személyiségem összeállítva. Ennek egy járulékos hozama az, hogy az embert felismerik az utcán, az hol jó, hol nem, de inkább hol jó.
Igen, ezzel így vagyok.
Ez egy elismerés, hogyha az emberek elismernek, és tudják, hogy ki vagy, és hogy mit csinálsz, és szeretik. Tehát.
Olyan szempontból viszont hátrány, legalábbis ezt is így magamon vettem észre, hogy nem feltétlen hátrány, de sokkal jobban át kell gondolni azt az embernek, hogy mit csinál. Mert lehet, hogyha éppen ott a teremben, vagy ott a bevásárlóközpontban valaki ismeri, és ő csinál valami olyat, ami amúgy helyén való, mert amúgy minden ember csinálja, de mondjuk így, hogy ki lehet PC-zni őt, mert ismerik, úgyhogy sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy mit mutat az ember így a világnak, és sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy mit mond, vagy mit tesz. Neked mennyire sikerült azért teljesen önmagadat adni mindig? Mert mennyire agyaltál azon, hogy jaj, most ezt akkor lehet nem kéne?
Talán onnan kezdeném, hogy amikor a Voice című Telcsi kutatóból kijöttem, akkor ott nekem egy olyan imidzset raktak rám, ami nem volt szerencsés. Ugye én édesanyámmal indultam el, voltam 19 vagy 20 éves, 0,0%-ban értettem a szakmához, és nagyon könnyen lehetett manipulálni, nagyon könnyen lehetett a naivitásomat kihasználni, és olyan irányt mutatni, ami nem én voltam, ezáltal a személyiségem is valamennyire ferdült, és én azt mondanám, hogy amikor én elkezdtem saját magamnak írni zenéket, 3-4 éve, onnantól kezdve bontakozott ki igazából a személyiségem. Én a bevásárlóközpontban, csak hogy a te példáddal példálózok én is, ott annyira nem stresszelek ezen, főleg most, hogy maszkot kell viselni.
Igen.
Meg én ugyanúgy elmentem korábban bulizni, és ittam amennyit, nem szégyeltem. Szerencsére szerintem Magyarországon azért annyira nincs elterjedve az a paparazzi lét, kvázi, ami Amerikában van.
Igen, igen, ez tényleg.
Nem irigylem azokat, akiknek ennyire be van szűkítve a látókörük és a létezésük, mint például egy Bieber, hogyha már 78. alkalommal hozom fel példaként, mert az már személyiségtorzuláshoz vezet, és én abszolút megértem, hogyha valakinek vannak kirohanásai, vagy lekever egyet egy paparazzinak, mert tényleg életetlené teszik az életet. Magyarországon ilyen szerencsére nincsen, nem tudom, hogy hogyan reagálnék. Én igyekszem mindig nagyon tisztelettudóan és egyenlő félként kezelni azt, aki olyan fotót csinálni, vagy kérdezni. Nyilván akkor pattanok el én is, hogyha mondjuk eszem, vagy a párommal vagyok valahol, és akkor odajönnek két falat közben, hogy lehetne fotót csinálni, azt annyira nem tartom szimpatikusnak, és megkérem, hogy ha lehet, akkor a desszert után fotózkodjunk.
Az mondjuk egy elég kompromisszumképes dolog, igen, hogy figyelj, várjátok meg, amíg nyugodtan eszünk, és akkor utána. Neked személy szerint mondtad, hogy nagyon sokat jelentenek a számok, amiket megírsz. Mi az, ami úgy, gondolom, hogy mindenben szíved, lelked benne van persze, mert a saját kreálmányod, de mi az, ami mai napig rá gondolsz, és olyan extra, ami az olyan kedvenced. Akár olyan is lehet, amit nem adtál ki. Inkább szöveg, ilyen dalszöveg, szövegre gondolok, dalra.
Nekem mindig az aktuális tetszik a legjobban, most ez az évszakok, de ami talán a legmeghatározóbb, mind az én személyemnek és a közönségemnek, az a világító torony. Az nagyon hirtelen jött dal, számomra érthetetlen módon, mert Általában a dolgokat viszonylag gyorsan megírom, de ott teljesen furcsa módon fél óra, háromnegyed óra alatt elkészült egy olyan vázlat, vagy legyen egy óra, kerekítsünk, nélkül nagyon kevés idő alatt egy olyan vázlat, amiről tudtam, hogy ez nagyon, nagyon más lesz, és az csak az első fázisa egy dalnak, onnantól még rengeteg más komponensnek passzolnia kell, a magyar szövegnek, a zenei producerrel együtt, milyen kémiátok van, mit tudtok kihozni a dalból, de emlékszem, hogy amikor az a dal elkészült, akkor én a stúdióban elpityeregtem, és ha jól emlékszem, akkor a szerzőtársam is, és azt a dalt minden nemi promóció és előkészület nélkül feltöltöttük a YouTube-ra, és az egyszerűen öngerjesztő volt, és a mai napig talán a legnézettebb videóm, és az koncertélményben is talán a tetőfoka, pont ezért a hetedik vagy a nyolcadik dala a fellépő listámon, amikor azt a közönséggel együtt éneklem, tehát simán megcsináltam, hogy elveszem a mikrofont a számtól, és ők éneklik és befejezik a dalt, az kívánom, hogy mindenki éljen át a saját szakmában olyan euforikus és gyönyörű élményt, ami az nyújt nekem, mert valahol így végigpörgeti után az ember egy koncert után, hogy mi is történt valójában vele, és rájössz, hogy azt a dalt én otthon egy mackónadrágban írtam, valamilyen lelki bajom biztos, hogy volt, most már nem emlékszem pontosan, megírtam, és tulajdonképpen az, hogy az embernek a gondolata, meg az érzése megfogalmazódik egy dalban, aztán ezzel milliók azonosulnak, és valakinél ez egy esküvői bevonuló zene lesz, valaki ezzel kéri meg a párjának a kezét, valaki, tehát hogy rengeteg olyan sztorit kapok üzenet formájában, ahol célba ér az, amit te otthon egymagad szobában, egy zongora mellett kitaláltál. És ez csodálatos érzés.
Hallgatni is jó volt ezt a sztorit egyébként, így libabőrös az egész hátam. Érdekes, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy semmilyen promó, meg semmilyen nem volt benne, hogy általában az, amiben tényleg csak a lelkünk van benne, és nem feltétlenül ilyen külső dolgok, az mekkorát tud szólni, és valószínűleg ezért is a világító torony ezek ekkora sikerrel rendelkezik, mert én is, ha azt kell mondanom, akkor most az elmúlt egy-két hétben egyébként te szóltál majd az egész nap.
Na.
Egy az, hogy nem nagyon hallgatok magyar előadókat, viszont itt tényleg így rátaláltam, és elképesztő, elképesztő. Talán a két kedvencem, igen, az egyik a világító torony, mondjuk az elég egyértelmű szerintem nagyon sokaknak. A másik az a Visszakér a múlt, ha jól tudom, azt is nagyon szeretem. És YouTube-on most 11 hónapja a Visszakér a múlt, az utolsó zenéd. És azóta miket csináltál, mert hogy a YouTube-on ugye nem lehet látni, és hogy saját egyéni projektjeid vannak-e így tervben?
Mindenek előtt köszönöm szépen. Örülök, hogy tetszenek a zeneim. Igen, most ez az idei év, ez egy kicsikét nem csak a világot érintően, de az én életemben is más volt. Idén rengeteg kóprodukcióval, meg közreműködéssel jelentünk meg. Volt egy Miss Mudor is Számítok rád, ami így megyek sorban, az a legegyszerűbb, hogyha megengeded, aztán a végén kitérek a szólódalra is, ami most fog majd megjelenni. Ott tulajdonképpen a háttérben az volt, hogy az én nővérem Salzburgban, Ausztriában volt orvos 4-5 évig, gyermekbelgyógyász, és ő kihagyta a Szentestét, az egyik kedvenc ünnepemet, meg a napomat az évben, azért mert dolgoznia kellett. És szerettünk volna Miss Modórival egy olyan dalt írni, ahol nem csak az orvosoknak, de azok előtt, az emberek előtt tisztelgünk, és megköszönjük a hozzáértésüket és a segítségüket, tisztelegni, hogy megköszönjük valamilyen formában, hogy ők egyszerűbbé teszik az életünket. Ez volt szerintem áprilisban. Aztán jött a BSV-s dal, amit baromira élveztem, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és nem úgy Miss Mudorival is, valószínűleg együtt fogunk szilveszterezni is. Béles fiúkat nagyon imádom, és az a dal az pedig úgy készült, hogy a közös producer, akivel amúgy a Miss Mudur is dalt is csináltam, megkérdeztem, hogy nincs egy ilyen trappes alapja, mert nagyon szerettem privát a trappet, azt hallgatom leginkább, meg az Afrobeats, az, ami most így nagyon fülembe szállt, és elküldte azt a zenei alapot, én megírtam rá az éneket, aztán végül megkerestük a BSV-s fiúkat, és nagyon jó kémiánk volt, és nagyon jól együtt tudtunk működni, egy szuper dal lett, ami a számokból is látszik, most pedig az évszakok az, ami hatalmasat megy hálna az égnek a YouTube-on, az pedig Dr. Béressel készült. Nyilván egy keserédes siker ez most azáltal, hogy Balázs Fecó elment, meg hogy én álltam kvázi utoljára színpadon vele. Az egy nehezebb pár napot eredményezett most, de ez az ő sikere is, úgyhogy mi ezt úgy könyveljük el, hogy Fecóval egyetemben örülünk annak, hogy a dal ennyire sikeres. És most lesz, ha minden igaz, decemberben egy videoklip forgatásom, ami egy január-februárban megjelenő szólodalra készül. Én két forgatókönyvet tudok, az egyik az nagyon akciódús és nagyon, nagyon durva, a másik meg egy kicsikét visszafogottabb, de a dal az klasszikus Berkes Olivéres dal lesz, olyas, mint a Visszakér a múlt, úgyhogy remélem neked is tetszeni fog.
Biztos vagyok benne. De alig várom egyébként, aztán majd tudod, hogy én is fogom rakni, hogy nem most, akkor most már hallgatom. És akkor az lesz. Majdnem azt mondtam, hogy az lesz a csengő hangom, de manapság már senki nem állít be csengő hangot semminek, ez csak az alapértelme.
Nekem még mindig... hogy hívják, Istenem? Jézusom! Nem teszem be a dal címe, de... Mask Off, igen, köszönöm életem. Mask Off. Future-től. Az a csengő hangom.
Nekem az alapértelmezett iPhone már nagyon régóta. Emlékszem, kicsi koromban volt az, hogy folyamatosan állítottuk, és akkor megszólalt, hívd már fel, hogy izé lehessen hallani. Tök érdekes volt. Közben egy olyan ilyen juke mozdulatot csináltam, hogy az egyik fele a fülemnek így lemerült, és akkor gyorsan át kell tenni a másikat. Meg ugye csak AirPods-ba hallak. Elképesztő tényleg, amit így eddig elértél, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogsz ezután csinálni, és most már betonos tagja leszel a Spotify letöltéseimnek, az biztos.
Örülök neki.
Hát köszöntöm szépen, hogy eljöttél, köszöntöm a hallgatóknak.
És engedd meg, hogy én is gratuláljak a szuper YouTube channeledhez.
Köszönöm szépen.
Egy az, hogy minden elismerésem, hogy a családod nélkül ilyen talpra esetten kibírod Amerikában ennyi időig, és ha jól sejtem, akkor még sokáig kimaradsz. Minden elismerésem, nekem ez nem menne. A másik pedig, hogy örülök, hogy figyelmedbe kerültem, mert egy végtelenül kreatív és friss dolog vagy, nem csak az én életemben, hanem az emberek életében a YouTube-on is, és örülök, megtisztelő, hogy beszélhettünk.
Hát köszönöm, igazából elvetted a szavaimat, szavaim nincsenek. Nagyon rég mondtak ilyen szépeket nekem. Erről. Spotify-on hallgassátok Olivért is, és találkozunk a következő epizódban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Peace.
Peace.